Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szólni kívánok hozzátok, írva van az Ezékiel próféta könyve első részének 25. versétől a fejezet végéig. Tehát Ezékiel próféta könyve első részének 25. versétől olvasom az igét. És egy hang hallatszott a fejük fölött lévő boltozatról, amikor megálltak, és leeresztették szárnyaikat. A fejük fölött lévő boltozaton fölül egy zafír fényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam, derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fény özön venné körül. A körülötte lévő fényözön olyanak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, akik a bibliaolvasó kalauz szerint rendszeresen olvassák a Bibliát, azok tudják, másoknak pedig most mondom, hogy tegnap kezdtük olvasni az Ezékiel próféta könyvét, az Új Szövetségből pedig a zsidókhoz írt levelet. Ez olyan két igehely, amelyre nyugodtan mondhatom, hogy nehéz olvasmány. Nos, testvéreim, úgy adódott, hogy éppen ebben az időpontban kezdem helyettesítési szolgálatomat. Hát nem tehetem, hogy magára hagyjam szeretett gyülekezetünket az ige megértés küzdelmeiben. Azt se venném a lelkemre, ha valaki összecsapná a Bibliáját és letenné csupán azért, mert nem érti, amit olvas. Ilyen könnyen nem szabad nekünk elmenekülnünk Isten igéje elől, a megértés küzdelmei elől. Ezért, mivel hogy az Ezékiel könyve a nehezebb olvasmány, úgy döntöttem, hogy tőlem telhetően segítségre sietek kedves testvéreimnek, hogy jól értsék és egyáltalán megértsék Ezékielnek ezeket a nehéz mondatait. Mert hát nagyon fontos, hogy értsük az igét, különben csak illúzió az igeolvasás is, és az igehallgatás is. Én arra szeretnék emlékeztetni, amikor a gázai úton a szerecsenyek királynőjének komornyikja kocsival hazafele tartott Jeruzsálemből, és arrafelé járt, Természetesen nem a maga elhatározásából, hanem a lélek indítására. Fülöp apostol és föllépett a komornyik mellé a kocsira. Talán most már dereng mindenki előtt a történet. És azt látta, hogy Ézsaiás próféta könyvét olvassa ez a hatalmas termetű szerecse. És Fülöp megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Mire ez az idegen így válaszolt, mi módon érteném, ha csak valaki meg nem magyarázza azt? És milyen jó, hogy Fülöp segített. Nem restelte az időt tölteni ezzel az idegennel, hanem elkezdte magyarázni azt, ami érthetetlennek tűnt. Eljutottak odáig, hogy ez az idegen, fekete bőrű ember itt tett vallást hitéről. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És ezután nem sok idő múlva megálltak, leszálltak mindketten a kocsiról, és Fülöp megkeresztelte ezt a szerecsen komornyikot. És ettől kezdve ez az ember hitben él. Nos, én is úgy gondolom, testvéreim, hogy nekem is feladatom ezúttal megmagyarázni, érthetővé tenni ezeket a furcsa igéket, amiket talán, amikor hallottátok a felolvasás során, akkor is azt gondoltátok, hogy na csak vége lenne már. Pedig hát ige rejtőzik itt is. Csak mélyen van. Itt felszíni művelésről nem lehet beszélni, itt mélyre kell hatolni. Így is mondhatnám, hogy óvatosan kell megközelíteni ezeket az igéket. És én azt javaslom, hogy induljunk el együtt logikusan a megértés útján. Először is azt kell elmondanom, hogy amit Ezékiel elmond nekünk, az egy vízió. Egy extatikus állapotban nyert isteni kijelentés. Hát én sok mindent elmondhatnék még Ezékiel prófétáról, de nem teszem. Nem akarok elmerülni az ő víziós képeiben, csak annyit mondok arról, amennyi az ige megértéséhez feltétlenül szükséges. Tudnunk kell mindenek előtt, hogy értsük az igét. Ezékiel próféta működése két egymástól teljesen elkülöníthető időszakra esett. Még ha nem is nagy időkülönbségről beszélünk, ez akkor is így van. Két dátumot kell említenem. Az egyik dátum a Krisztus előtt 597-es dátum, a másik pedig ugyancsak Krisztus előtt az 587-es dátum. A tájékozottabbak tudják, hogy ez a két dátum a babiloni birodalom két nagy hadjáratának a dátuma. Először csak megjelentek Jeruzsálem határainál Babilon hadai, foglyokat gyűjtöttek, elsősorban az elit közül válogattak, és azok közül hurcoltak el többeket. A második dátum az a Jeruzsálem lerombolásának a dátuma, amikor ugyanaz a babiloni sereg romba döntötte a szent helyeket is. Az első hadjárat idején a zsidó nép még úgy gondolkodott, hogy Isten választott népének nem esett baja. Hát kit védjen az Isten, ha nem az ő választott népét? Lám-lám, elkotródtak a városfalak mellől az idegen hadak. Mert hogy Babilonnak egyéb más belső teendői támadtak, és ezért nem folytatták a harcot. A foglyokkal együtt eltávoztak. És a zsidó nép megerősödött abban a tévhitében, hogy hát mégiscsak mi vagyunk Isten választott népe. Mégiscsak véd bennünket, ami Istenünk. Lám, lám, elment az ellenség. És akkor Ezékiel profétának az volt a feladata, megpróbálja kihozanítani a tévedett gondolkodásból az embereket. Értsétek meg, hogy Isten büntetése van rajtunk. A hűtlenségünket bünteti Isten. Elpártoltunk tőle. Sokféleképpen megbántottuk őt. Isten a bűnt nem hagyja büntetés nélkül. Ezt szenveditek, és én ezt különösképpen érzem, mert én már fogoly vagyok. A babiloniaiak fogja. Ugyanis az első deportálás alkalmával került Ezékiel Babilonba, Júda utolsó királyával együtt, akinek kortársa és sorstársa volt ez szerint. És amit sokan még nem éreztek, a próféta már érezte, mert ott a fogságban nyerte el prófétai elhivatását is. De megváltozott a helyzet a másik dátum idején, 587-ben, amikor ledőltek a városfalak, amikor porrá lett a gyönyörűséges jeruzsálemi templom, amikor az egész nép lelkiképpen megsemmisült, végünk van nincs menekvés. A mi Istenünk trónusa nem áll többé, ledöntötték trónusáról. Oda lett a mi Istenünk dicsősége. Kiszolgáltatottak vagyunk. Nincs templomunk. Nincs áldozati hely. Hát, hogyan lehet kapcsolatunk ezen túl, ami Urunkkal, Istenünkkel? Van-e, aki segít rajtunk? Tudnunk kell, csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy Izrael vallási életében a kultusznak rendkívüli jelentősége volt. Ott tudták, ott érzékelték igazán Isten dicsőségének jelenvalóságát. Gondoljunk csak arra, hogy amíg még nem épült fel Jeruzsálemben a kőtemplom, amíg csak vándoroltak a pusztában, még akkor is kellett építeni szent sátrat. A frigládának, a szövetség ládájának, ahová semmi mást nem tehettek, csak a kultikus tárgyakat. És amikor mentek tovább vándorlásuk során, mindig a menet előtt vitték a szövetség ládáját, a tisztparancsolat kőtábláit, mert így élték meg, hogy Isten vezet minket, és mi nyomdokain járunk. Mindez még pompázatos megjelenést mutatott a kőtemplomban, amikor elkülönített hely volt az úgynevezett Szentek szentje a templomban, ahol kifeszített szárnyú kérubok őrizték a frigyládát, tehát ember fölötti lények, így tudnám pontosabban mondani. Ahová nem mehetett be akárki, mert ahogy a név is mondja, a szentek szentje volt az a hely. Na most ilyen körülmények között, hogy mindez nincs, ugyan mit mondhat Ezékiel próféta a népnek? Mi lehet ilyenkor a lelki gyógyszer? Van egyáltalán ilyen helyzetben okos szó? Hát bizony, nem könnyű ilyenkor megszólalni. Tapasztalhattátok, testvéreim, hogy vannak helyzetek, amikor a közlés és a befogadás szokványos kereteit szétfeszítik a gondolatok és az érzések. Egyszerűen nem férnek bele. Hogy világosabb legyek, hallgassunk meg egy Mozart muzsikát, utána pedig egy Bartókot, vagy egy Debussyt. Vagy állítsunk egymás mellé egy Munkácsi képet és egy Picassót. Talán ráérzünk arra, hogy a gondolatok, az érzések nem mindig férnek bele a szokványos formákba. Szétfeszítik azokat. Hát ezért esett extázisba Ezékiel is. És beszélt ilyen különös módról, és különös módon, amit talán többször is el kell olvasni, hogy igazán megvilágosodjon üzenete. Én, mint utaltam rá, nem akarok elmélyedni ezekbe a víziókba, hanem inkább arra törekszem, hogy ezeknek az alaphangját keressük meg együtt, hogy aztán valóban elnyeljük az igei üzenetet. Mert azt előre bocsáthatom, hogy van benne igei üzenet. Mit is lát Ezékiel víziójában? Négy lelkes állatot lát. Azok tartanak egy trónust, ahol a mennyei atya trónul a maga teljes dicsőségében. Tűzből bontakozik ki ez a kép. Hát gondoljunk csak az égő csipkebokorra, amikor Mózes elhivatást nyert. Látta a fényességet, de el kellett forduljon, mert bele nem tekinthetett. Aztán a lelkes állatokra, ha gondolunk, gondoljunk ezzel együtt a kerubokra, akik őrizték a figlárát, a lerombolt, most már csak lerombolt, de valamikor gyönyörű templomban. Hát ezeket vízióval látja Ezékiel. Mit akar mondani mindezzel? Azt, hogy a jeruzsálemi templomot lerombolhatták, a városfalakat ledönthették, de Isten dicsőségét nem. Isten dicsősége nincs szigorúan helyhez kötve. Isten dicsősége itt is jelen van közöttünk, Babilonban. És akkor tovább mondja a látomásait Ezékiel. Mondja azt, hogy kerekeket is lát a lelkes állatok mellett a földön. És ezek a kerekek forognak, nem kell nekik fordulniuk, mindig egy irányba mehetnek, négy kerék is van, egymásba hatolva. Itt is a mobilitást jelzi ez a vízió. Ne legyetek megrögzöttek, ne legyetek megkövültek. Itt vagytok ugyan Babilonban, de Isten dicsősége mobil elkísér benneteket. És olvassuk még, hogy a kerekek sinein szemek voltak, különös szemek. Isten lát. Nem vagyunk elrejtve előle. És nem fárasztalak benneteket tovább, testvéreim, a képekkel, de egyet még el kell mondanom, hogy egy kristály mennyezetet látott Ezékiel a trónus fölött. És onnan hangot hallott. Tehát Isten nem csak lát mindent, hanem szól is. Kijelentést ad. Milyen különös, milyen furcsa. Ezékielnek ez a második korszaka, amikor csak víziókban tudja kifejezni azt, ami az ő mondandója. De hát mi ebben az ige, ami számunkra? Hát az, kedves testvéreim, hogy akármerre járunk, hétfőtől szombatig, szombattól a másik szombatig, mindenütt csak panaszt hallunk. Mindenütt csak kétségbeesést hallunk. Vége mindennek. A mi Babilonunkat úgy hívják, hogy válság. Ezzel teli az egész világ. Válság. Én megmondom őszintén, hogy engem már-már idegesít, hogy majd, hogy nem kórusba hallom ezt a kifejezést. Mindenhol, amerre csak járok. Én nem akarom letagadni, hogy válság van, hiszen mindannyian érezzük, mindannyian szenvedjük, mint ahogy Ezékiel is érezte és tudta. De ha mi keresztény emberek vagyunk, ha mi Krisztus követők vagyunk, akkor nekünk nem csak a válságról kell tudnunk, hanem a váltságról is. Majdnem összetéveszhető a két szó, de mekkora különbség van a kettő között. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten az ő legnagyobb áldozatával szerezte meg a váltságot mindannyiunk számára. És ez az egyetlen reménységünk, ez az egyetlen bizodalmunk. Azt mondtam, hogy nem mondok több képet, de mégis egyet még kell mondanom a végén. Ezékiel meglátta az égen a szivárványt, ami eső után szokott lenni. A szivárvány a béke jele. Isten büntetett, de megbékélt. És ez a békesség, ez lehet megnyugvás számotokra. Isten dicsősége lebírhatatlan. A legutolsó szava az volt ebben a fejezetben Ezékielnek, hogy hangot hallott a kifeszített mennyboltozat felül. Szólt az Isten, és szól mi hozzánk is. Hiszem, hogy szólt most is. Ezért keressétek mindannyian az ő üzenetét, az ő kijelentését, hogy lelki békességetek legyen.